Mégis akkor felkerestük Lórival az Attilát, és akkor azt hiszem talán rögtön inget mondott.
A végén kérdezem meg, amit az elején kellett volna. Miért éppen Dracula? Miért éppen ez a darab?
Mindig is szerettem volna horror balettet csinálni.
Erre azért nagyon sok példát nem találunk az elmúlt időszakban.
Nem nagyon tudom, hogy csináltak-e már Dracula balettet. A horror balett az egy ilyen új dolog lehet talán, ami most így egy kicsit innovatív. Tényleg horrorisztikusra szeretném csinálni.
Elindultak tehát Pécsett a Dracula horror balett próbái, és a kalendárium végén én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Rozbora Zoltán és a szerkesztő Kovács Bernadett nevében is. Babucs Krisztát hallották.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Kiskunhalason FM 102,7. Felfedező. A műsorvezető Gimes Júlia.
Lovász László nyerte el idén az akadémiai aranyérmet. A világ egyik legnagyobb ma élő matematikusa csak 16 éves volt, amikor megalkotta élete első jelentős eredményét. Az akadémiai eszme tovább él. 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára. Vajon érez lámpalázat? Egy-egy állatra várva, a fáradhatatlan világutazó természetfilmes David Attenborough holnap lesz 100 éves. Hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésén a világhírű matematikus Lovász László kapta a Tudós Testület életműdíját, az akadémiai aranyérmet. Lovász László volt tanszékvezető a József Attila Tudományegyetemen, tanszékvezető és intézetigazgató az ELTE-n, vendégprofesszor több külföldi egyetemen, például a neves amerikai Yale-en vagy a Princetoni Egyetemen. 31 évesen lett az akadémia levelező, majd 1985-ben 37 évesen rendes tagja. 2014-től 6 éven át volt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Lovász László pályája során a világ legnagyobb matematikusainak járó szinte összes kitüntetést megkapta. Kiemelném a matematika Nobel-díjának tartott Abel-díjat, amelyet a Norvég Tudományos Akadémia a Nobel-díj mintájára hozott létre, és ítélt 2021-ben Lovász Lászlónak. Persze hazai elismerésekben sem volt hiány. Széchenyi nagydíj, Bolyai nagydíj, Korvin Lánc, Magyar Szent István rend, hogy csak néhányat említsek. Első jelentős matematikai eredményét 16 évesen, ahogy hamarosan hallani fogják, bánatában alkotta meg. És hogy hogyan derült ki, hogy tehetséges?
Körülbelül 7.-8. koromban volt egy matematika szakkör, és egyrészt ezt én nagyon élveztem, másrészt a szakkör vezetője, a Bella igazgató úr észrevett engem, és beajánlott a fazekasba.
Akkor indult az első legendás fazekasos matekos osztály, igaz?
Igen, ez így volt, és ott nagyon sok hozzám hasonlóan matematika iránt érdeklődő osztálytársal találkoztam, és egy nagyszerű közösség alakult ki. Én még a feleségemet is onnan hoztam. Nagyon jó osztály volt.
Mit gondol, hogy matematikusként önnek mi az erőssége? Mi az, ami ilyen sikeressé tette?
A matematika sok területe érdekel, és sok területét igyekeztem kicsit megérteni, kicsit megtanulni, és ezt aztán használni is. Tehát amikor egy matematikai kérdés jön, akkor néha talál az ember analógiát más területen, és ezt az analógiát föl lehet használni arra, hogy előbbre jusson az eredeti problémában.
Milyen személyiség kell a tehetségen kívül ahhoz, hogy az ember jó matematikus legyen?
Szeretni kell a matematikát, a gondolkodást, ne egy teher legyen, hogy ő neki most valami matematikai problémán kell gondolkozni. És hát hozzátartozik az is, hogy valamennyire türelmesnek is kell lenni, mert a legtöbb problémát nem elsőre oldja meg az ember. Neki fut, elakad. Máshonnan, másik oldalról neki fut, elakad. Ha szerencse van, akkor az ötödik nekifutásra eljut a kívánt eredményhez. De ezt valahogy el kell tűrni, hogy zsákutcákba szalad.
Melyik az az eredménye, amire a leginkább büszke? Van ilyen?
Mondok egyet, bár nyilván más is lehetne. Még középiskolás koromban elkezdtem gondolkozni azon, hogy a gráf elmélet, amit Erdős Páltól tanultunk, és nagyon fontos lett mára, akkoriban még nem volt egyáltalán fontosnak tekintve.
Most a hálózatok miatt lett olyan fontos,
meg a számítógépek is végül is hálózatok, logikai hálózatok. Tehát a hálózatok miatt nagyon fontos lett a gráf elmélet, de akkoriban ez nem volt központban, és én elkezdtem gondolkozni, hogy hát ezekkel a gráfokkal is kéne valamit csinálni, amik a szokásosabb matematikához közelebb viszi őket, és akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy hogy lehetne gráfokat összeadni, összeszorozni, valahogy sikerült megfogalmazni, hogy mit jelent a szorzata két gráfnak, és a számok körében a szorzásnak van egy kicsit kevésbé egyszerű tulajdonsága, hogyha A szor C egyenlő B szer C-vel, C nem nulla, akkor le lehet osztani C-vel, és következik, hogy A egyenlő B-vel. És elkezdtem gondolkozni, hogy a gráfokkal is megvan-e, és ez sikerült bebizonyítani. Akkor kiderült, hogy egy világhírű lengyel származású amerikai matematikus, Alfred Tarski 10 évvel korábban fölvetette ezt a problémát, nem tudták megcsinálni. Az én eredményem tulajdonképpen véletlenül jutott el hozzájuk, mert az a kollégám, aki angolra fordította a cikket, mert akkor még nem tudtam angolul, ő utána kiment és elmondta, és aztán nagyon lelkesen írt, hogy hát ez egy megoldatlan probléma, hát ez egy híres lettem, aztán ettől meghívtak konferenciákra, meg ilyesmi. Tehát ez kedvenc eredményem talán, mert később ennek a gondolatait azt újra meg újra föl lehetett használni, például a gráf-Limes elméletben, amit az utóbbi 20 évben műveltem másokkal együtt, ami lényegében az, hogy egy nagyon nagy hálózatot valahogy folytonos objektumnak akarunk tekinteni, és hogy ezt hogy lehet csinálni, és annak a régi kis cikknek a gondolatait lehetett itt felhasználni.
Ott a régi kis cikknél hány éves volt, vagy amikor elkezdett gondolkodni ezen a problémán?
Amikor elkezdtem gondolkozni, akkor 16 éves voltam, és hát az volt a háttere, hogy a szüleim elküldtek Kelet-Németországba nyelvet tanulni nyáron. De én meg akkor már udvaroltam a mai feleségemnek, és nem lelkesedtem azért az utazásért, és akkor ott kezdtem el bánatomba gondolkozni ezen az egész témakörön. Úgyhogy kb. Egy fél év múlva sikerült összerakni ezt az eredményt.
A matematikusokat ilyen csodabogaraknak képzeli, akik mindig valami problémán gondolkodnak, és sosincsenek gondolatban ott, ahol éppen fizikailag vannak. Ezt a családdal hogyan lehet összeegyeztetni? Önnek 4 gyereke van.
Gyerek mellett az ember megtanulja, hogy oda is kell figyelni. Nem lehet mindig matematikai problémán gondolkozni, de a feleségem sokat segített, mert ő is matematikus, és megértette, hogy ez hogy van. És természetesen, amikor oda kellett figyelni, akkor remélem, hogy tényleg sikerült odafigyelnem.
Mind dolgozik most?
19-től indult egy Európai Kutatási Tanács által finanszírozott nagy projekt.
Ezt Barabási Albert Lászlóval.
Albert Lászlóval és Jaroszláv Nesercsillel hármasban irányítjuk. Még egy fél éve van hátra.
Hálózatkutatási fejlesztési
dolog. Ebben dolgozunk. Most hát persze ennek különböző alproblémái vannak, mert ez egy nagyon széles kör. Eleinte ugye kitört a Covid-járvány, ami arra inspirált minket, hogy foglalkozzunk a járványterjedés matematikájával. Utána meg most a matroidoknak a Limes elméletével foglalkozunk, de nem vállalkozom arra, hogy a matroidot itt definiáljam.
Ön 6 évig volt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, és erre az időre esett, hogy az akadémiai intézeteket elvették, elcsatolták az akadémiától. Hogyan élte ezt meg akkor, és hogyan éli meg így utólag?
Nyilvánvalóan nagyon rosszul éltem meg, mert nem értettem egyet vele, és mert a módszerek az én szememben megengedhetetlen módszerek voltak egy demokratikus országban. Ez egy hosszú folyamat volt, ami alatt azért annyit sikerült kialkudni, hogy az intézet hálózatot nem darabolták szét, akkor még nem, és a működésbe eleinte nem szóltak bele nagyon komolyan. Aztán az utóbbi időben ez kezdett megváltozni, és hát benne voltam ennek az intézet hálózatnak a Hunrennek a Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületében, tehát akkor ebből most kiléptem.
A Hunren az a szervezet, ahová az intézetek kerültek az akadémiától.
Az a szervezet máshogy hívták először, máshogy hívták másodszor.
És akkor ennek a Tudományos Tanácsadó Testületnek a tagságáról mondott most le.
Igen.
Miért?
Mert felvetődött nyilván a választási eredmények kapcsán, hogy vajon nem volna értelme az intézet hálózatnak visszatérni az akadémiához. Én ennek látom értelmét, de az is világos, hogy ez mindenféle adminisztratív szempontból nem könnyű, úgyhogy ebben nem foglalnék állást. De az intézet vezetők állást foglaltak, és ők kifejezték, hogy jónak tartanák visszatérni az akadémiához.
Az egyes kutatóintézetek vezetője.
A kutatóintézetek vezetője egy közös nyilatkozatban ezt kifejezték, és erre a Hunren vezetése számomra elfogadhatatlan módon reagált, hogy ezt csak azért mondják, mert akkor így tovább maradhatnának főigazgatók. A főigazgatók igazából jelentős áldozatot hoznak szerintem azzal, hogy egy nagy intézet adminisztratív vezetését elvállalják, a többségük a saját jogán is kiemelkedő tudós, és sokkal kellemesebb élete van, hogyha a tudományából foglalkozik, sőt, talán még eredményesebbnek is érzi magát. Úgyhogy én ezt nem tudtam elfogadni, ezt a nyilatkozatot.
Ezt a 6 év akadémiai elnökséget nem bánta meg, szóval nem érezte utólag úgy, hogy jobb lett volna inkább kutatni, mint ezt végigcsinálni?
Nem tartom ezt a kérdést jónak, mert akkor meg lehet kérdezni sok minden mást is, hogy nem volt-e hiba Amerikába menni 14 évre, nem volt-e hiba mondjuk Szegedre menni 7 évre. Nem, egyébként egyik se. Nem volt-e hiba 4 gyereket vállalni. Ugye az ember életében vannak döntések, lehetnek néha olyan döntések, amik katasztrofálisan rosszak, de ahol valami jót lehetett kihozni belőle, azt az ember tudomásul veszi, hogy így kanyarodott az élete.
Sok fantasztikus nagy elismerés után Wolf-díj, Abel-díj, Kyoto-díj, Széchenyi-díj, mit jelent egy ilyen akadémiai életműdíj, egy ilyen akadémiai aranyére?
Én azért az életemből 6 évet az akadémiának adtam, ha szabad ezt így fogalmazni. Tehát ott volt egy 6 éves periódus, amikor nem nagyon tudtam matematikával foglalkozni. Úgyhogy ezért úgy jól esik, hogy nem tudom, hogy megérdemlem-e, mégis az akadémiától kapok egy ilyen elismerést.
A világhírű matematikust, Lovász Lászlót hallották. Ő kapta idén a Magyar Tudományos Akadémia életműdíját, az akadémiai aranyérmet. November 3-án a Pozsony országgyűlésen Széchenyi István beszédében birtokainak 1 évi jövedelmét ajánlotta fel a magyar nyelv kiművelésére, ápolására szolgáló Magyar Tudós Társaság megalapítására. Ezt a napot tekintjük a Magyar Tudományos Akadémia megszületése napjának. 1826-ban pedig az akadémia első elnöke, gróf Teleki József, a Teleki család körülbelül 30 000 kötetes családi könyvtárának felajánlásával megalapította a Tudós Társaság könyvtárát. A Magyar Tudományos Akadémia könyvtára és információs központja tehát idén bicentenáriumot ünnepel. Ebből az alkalomból a közgyűlés hétfői nyitó előadását Monok István, a könyvtár főigazgatója tartotta az alapítás történetéről.
Több évtizedes előzménye, tervezése volt a Tudós Társaságnak. A Teleki család több tagja, a alapítónk Teleki József és édesapja például külön akadémiai tervezeteket is írt, És nekem az a meglátásom, és ezt azt hiszem, hogy igazolják az elmúlt évek alapkutatásai, hogy már a családi könyvtárnak a bővítése a 790-es évektől kezdődően egy olyan hátsó szándékkal volt, egy jó indulatú hátsó szándékkal, hogy majd ez egy tudós társaságnak lesz a könyvtára. Különösen az a jellege a Teleki könyvtárnak, hogy nagyon szép természettudományos és műszaki könyvanyaga van, sejteti, hogy nem egyszerű magánérdeklődés volt, hanem egy intézmény számára gyűjtötték a könyveket.
Innen egy sarokra a Magyar Tudományos Akadémia székházában 200 év kincsei címmel az év végéig látható az a kiállítás, amit a könyvtár anyagából rendeztek, és ami lenyűgöző, a Bori Notes kezdve Einstein levelén át, Bolyai János appendixén keresztül a szózat kéziratáig mindenféle kincsek láthatók, kódexek, régi bibliakiadások részletei, ezeknek a nagy részét valamilyen adomány kapcsán kapta meg a könyvtár.
Igen, hát ne feledjük el, hogy az akadémia megalakulásától kimondott szándéka a magyar nyelv és irodalom ápolása. Ez azt jelentette a 19. század első felébe, hogy meg kellett teremteni egy tudományos szaknyelvet magyarul. Volt ugyan fordítási irodalom már a 16. századtól kezdve, főleg teológiai jellegű, vagy esetleg történeti jellegű szövegek, de például a műszaki és természetismereti tudományterületeknek csak a 18. századtól van komolyabb magyar nyelvű irodalma, de azért távol állt az a nyelv attól, amit aztán majd a 20. századig kialakít az akadémia azzal is, hogy ugye egyrészt szótárakat is szállítottak, illetve a mai napig is, hogy az akadémia helyesírás egy vezérfonal tulajdonképpen a magyar nyelv helyesírásához, és ezt a kezdetektől, 1831-től kezdve folyamatosan végzi az akadémia, és hogy megtudják, hogy milyen ez a nyelv, ezért a legrégi magyar nyelvemlékeket is elkezdték felkutatni és gyűjteni, ami még a piacon volt, illetve nagyon sok magánadományból, főleg főnemesi könyvtárakból, vagy egyes jelentős tudós hagyatékokból kerültek ezek ide eredetileg. A másik pedig az, hogy írók is tagjai voltak a tudós testületnek, ezért a 19. század nagy író alakjainak a hagyatéka azért került hozzánk, mert az akadémiára hagyta. Tehát Arany János vagy Vörös Marti, Tompa Mihálytól is van, Madács Imre. Összesen most már több mint 400 író és tudós hagyatékot őrzünk. Így az ő könyvtáruk is ide kerül, ugye nagyon fontos az írók levelezése, a tudósok levelezése, ami ugye dokumentálja a magyar tudomány nemzetközi kapcsolatát is, és egymás közötti kapcsolatok. Úgyhogy ebből jön össze ez a gazdag anyag. Nálunk van Ijes Gyula vagy Pilinszky anyagából is, tehát nem állt meg ez az anyaggyűjtés.
Fantasztikus ez a kiállítás, olyan, mintha a könyvtár egész szívét, lelkét beletette volna.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, nagyon messzire is lehet menni a kiállítás sikerének az elemzésébe. November 5-én nyitottunk, több mint 200 csoportunk volt azóta, természetesen egyedül is meg lehet nézni, csak ugye a csoportoknak mindig tartunk vezetést is. Akadémia 200 ünnepség sorozatban ez egy nagy vita volt, hogy milyen típusú kiállításon keresztül mutassuk be az akadémiát. Voltak, akik tudománytörténeti kiállítást szerettek volna, volt, aki művészileg szofisztikált kiállítást álmodott meg, ugyanakkor felmerült, hogy mutassuk meg azokat az erekjéket, amelyek a magyar művelődés történet számára erekjék. Mert hogy ezeknek van vonzerejük a magyar társadalomban. Nagyon sokan azt mondják, hogy ez nem így van. Ő rájuk cáfolt rá ennek a kiállításnak a sikere, mutatva egyébként azt, hogy a magyar társadalomban van egyfajta archaikus értékszemlélet. Csak egy hasonló példát mondok, 2006-ban a nagyon kifinomult ízlésű modern elméletírók megdöbbenésére a nagy magyar könyv Gárdonyi Egri Csillagokja lett. Nem tudták volna elképzelni, hogy 2006-ban, a 21. században a magyar társadalomban a legnépszerűbb könyv az Egri Csillagok. És az, hogy így a gyűjteményünk egy keresztmetszete tulajdonképpen az erekéken keresztül megmutatható, alapvetően Babus Antalnak, a kiállítás kurátorának köszönhető, aki kiválogatta ezeket, és hát persze modern módon van megjelenítve, tehát lehet végiglapozgatni, meg lehet nézni, hogy Arany János milyen javításokat végzett az ember tragédiáján, Madács kérésére egyébként, tehát sok minden ilyen apróság, de hát eljutunk igazából a 20. század világhírű tudósaiig, a Nobel-díjasokig.
Tavaly év végén egy fantasztikus adományt kapott a könyvtár 15. századi és 16. századi könyveket. Ha jól emlékszem, 50 milliós értékben. Ez egy magánadomány volt.
Ezt mi úgy mondjuk, hogy az akadémia eszme továbbélését bizonyítja az, hogy nem pusztán az alapítók, hanem szinte folyamatosan tudósok és nagyon gazdag emberek is, és egyes személyek is adományoztak. Tehát mondjuk a Vigyázó gróf családnak a nagy adománya 1928-ban nem csak gyűjtemény volt, hanem földek, erdők, sok mindent, tehát tulajdont adott az akadémiának. A tavaly őszi adomány, ugye itt ősnyomtatványokról van szó, és néhány 16. század elején nyomtatványról. Azért is olyan érdekes, mert Lőrince Péter gyűjtötte össze a könyveket, már az összegyűjtéskor is Rozsondai Marian, mint az ősnyomtatványok szakértője, ott volt mellette, hogy mit érdemes megvenni, mi az, ami ritkaság, mi az, ami esetleg közkönyvtárban nincsen. És ugye amikor a tulajdonos úgy döntött, hogy eladná a gyűjteményt, a nyugdíjas könyvtáros házaspár, ugye Rozsondai házaspár, Rozsondai Béla és felesége Marian, aki a kézirattár vezetője volt sokáig egyébként, összes félretett pénzüket erre költötte, és megvette 50 millió forintért ezt a gyűjteményt, és odajándékozta az akadémia könyvtárának. Ez azért nem mindennapos dolog.
Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának és információs központjának főigazgatója beszélt. Nem csak fáradhatatlan világutazó természetfilmes és író, aki filmjeiben, könyveiben lenyűgözően mutatja be a természet titkait, de kutató is. Nemzetközi hírű természetbúvár, az Angol Királyi Tudományos Akadémia, a Royal Society tagja. Csak néhány példa művei közül: Élet a Földön, Az élő bolygó, Az élet megpróbáltatásai, A növények magánélete, Az emlősök élete, Élet hideg vérrel. Sir David Attenborough május 8-án, azaz holnap lesz 100 éves. Legújabb filmjét, a Vad London című dokumentumfilmet holnaptól ezen a hétvégén a BBC Earth magyar nyelven is többször bemutatja. Sir Davidet, akinek természetfilmes pályája az Oxfordi Egyetem elvégzése után 1952-ben a BBC-nél kezdődött, 100. születésnapja alkalmából annak a portré műsornak egy részletével köszöntjük, melyet Gózon Ákos 1995-ben Attenborough Richmondi otthonában készített.
Hogyan született az életről szóló trilógia ötlete? The Living Earth. When I was
running BBC Two. Úgy gondoltam, az egyik legfontosabb feladat, amit a televíziónak kell vállalnia, hogy az általános művelség alapjairól mindenki számára érthető áttekintést nyújtson. A természetrajzi múzeumban a látogatók többsége azt szeretné tudni elsősorban, hogy mit is lát valójában. És ha csak megmondom annak a valaminek a nevét latinul, attól még nem fogják érteni, hogy hernyóról vagy kígyóról van-e szó. Az alapokat szeretnék először megismerni. Hát ezért született meg az Élet a Földön.
Érez lámpalázat egy-egy állatra várva?
Mindig hangsúlyozom, hogy bár a filmeken az én arcom látható, de a filmet még legalább 50 emberrel együtt készítem. Az Élet a Földön képeit legalább 25 operatőr forgatta, és mindegyiknek megvolt a maga része a forgatókönyvből, amelyikért felelős volt. Ma már nem úgy, mint 40 éve, amikor elkezdtem a természetfilmezést, hihetetlenül képzett operatőreink vannak. Nem egyszerűen csak természetfilmekkel foglalkoznak, hanem ezen belül is specializálódnak madarakra, rovarokra, víz alatti felvételekre, és igazi szakértői ezeknek az állatoknak. Ha tehát a pókok udvarló szokásairól akarok néhány kockát, akkor nem egyszerűen csak megbízom valamelyik operatőrt a sok közül, hanem megkeresem azt az egyet, aki az elmúlt 5 évben semmi más nem filmezett, csak pókokat. És már nem csak ismeri, de érti is őket. Igen, a pókokat is lehet érteni. Ha az operatőröm egy igazi pókszakértő, akkor tudja, mit szeret az állat. Milyen fényt, milyen páratartalmat kedvel. A mozgásából megállapítja, hogy éppen nyugodt-e, vagy felajzott. Sőt, megjósolja, hogy a következő pillanatban mit fog csinálni. Nem elég, ha a nőstény egyszer csak beugrik a képbe, s nyakon csípja a hímet. A képsornak már akkor el kell indulnia, mielőtt bármi is történne. És ehhez kell az igazi specialista, hogy a pók gondolatát is kitalálja.
Sokat utazik az operatőreivel?
Nem lehetek mind a 25-tel egyszerre, mert lehet, hogy egy adott pillanatban az egyik Ausztráliában forgat, a másik Lapföldön, a harmadik a déli sarkon, és mindegyiknek megvan a maga feladata a forgatókönyvben.
De azért gondolom sokat utazhat.
Igen, az időm 60%-ában úton vagyok, de nem csak vaktában. A forgatókönyv minden részét ismerem. Mindig tisztában vagyok vele, hogy miért állok éppen a Szahara kellős közepén. Ugyanis az előző képek a földközi tengeri delfinekről szóltak, és össze kell kötnöm őket a következő gondolatsorral, melyben a fenyőerdőkről lesz szó. És ha a kapcsolatot a Szaharában találom meg, akkor oda megyek. És amikor ott vagyok, esetleg látom, hogy az előre megírt szavak itt nem illenek a képbe, mert megragad egy szikla, vagy a nap úgy süt, hogy más szavakat kell használnom. De a Szahara filmbeli funkciója nem változhat, mivel összekötő elemről van szó. Tudom, hol kell kezdődnie, és hol fog végződni. És mivel egy 12 részes sorozatról van szó, lehet, hogy ma Szaharában forgatok a 11. részhez, de két nap múlva már Tanzániában dolgozom a harmadik fejezeten, ami ismét egészen mást kíván.
James Lovelock, az élőföld kutatója, írja Gaia korszakai című könyvében, hogy a nagyvárosi ember sokszor szappanoperához hasonlító életébe csak nagyon kevés értő közvetítő tudja bekapcsolni a természetet, és Sir David Attenborough feltétlenül közéjük tartozik. Érez ilyenfajta elhivatottságot?
Do you feel this kind of mission when you write your scripts?
Nem. Őszintén nem. Nincs érzékem a missziókhoz. Egyszerűen csak olyan filmeket készítek, amiket magam is szívesen megnéznék, ha én ülnék a képernyő előtt. Szeretek természetrajzi filmeket nézni, és még jobban élvezem, ha én magam készíthetem azokat. Nincs szándékomban a nézőkbe súlykolni, hogy a Földet meg kell menteni. Az azonban igaz, hogy a legnagyobb gyönyörűséget az állatok és a növények jelentik a számomra. És biztos vagyok benne, hogy a természet szeretete minden ember számára a világ egyik legmélyebb szépségét nyújtja. Ez a Föld egyik legdrágább kincse. Ha azt tapasztalom, hogy ez a kincs veszélyben van, mérgezik, rombolják, vagy bármiképp árthatnak neki, akkor erkölcsi kötelességem tenni valamit a pusztítás ellen. De mindez csak másodlagos. A lényeg, a legfontosabb, hogy nagyon szeretek filmeket készíteni az állatvilágról.
A holnap 100 éves Sir David Attenborough születésnapi alkalmából Gózon Ákos 1995-ben készített portréműsorának egy részletével köszöntöttük. Felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.